Üdvözlök minden kedves hallgatót! Ezen az előadáson 3D-s technikákról fogunk betekintést látni, a mérnöki tervezéstől az ellenőrzésig, a mérnöki tevékenység során ma már nagyon sok háromdimenziós technikával lehet találkozni. Ezek közül 4 módszert választottunk ki az önök számára bemutatásra. Egy felületrekonstrukciós módszert fogunk látni, a konfokális lézer mikroszkópiába látunk betekintést, ipari CT-berendezést látunk, és a fémporok lézeres szinterezésének a folyamatát. Azért választottuk ki ezt a 4 módszert, mert ezek valóban újdonságok a műszaki gyakorlatban, vagy a műszaki gyakorlatba vonás, műszaki alkalmazásba vonásnál tartunk, vagy pedig az elterjedésnél. A Széchenyi Egyetemnek az anyagismereti és járműgyártási tanszékén ezek a berendezések, ezek a laboreszközök az utóbbi 1 évben kerültek telepítésre. Nézzük az első módszert, a felület rekonstrukciós módszert a gomos elven keresztül mutatjuk. Ennek a módszernek a különlegessége abban áll, hogy rendkívül nagy sebességgel és pontossággal tudunk rekonstruálni tetszőleges, bonyolultságú tárgyak felületeit, és ezekből CAD modellt tudunk készíteni. A módszernek az alapja hasonlóan a többi felületrekonstrukciós módszerhez mérőpontoknak a felvétele, azután pedig a mérőpontokra matematikai és geometriai módszerekkel felületeket illesztenek, és a végén a kimenet az általában egy CAD modell. A nagy sebességnek az oka ennél a módszernél az, hogy egyetlen pillanatban, egy időpontban nagyon sok mérőpontot tudunk felvenni, és ennek a módja az, hogy az optikai szenzor egy változó intenzitású csíkmintázatot vetít a felületre, és a csíkmintázat határvonalairól visszaérkező fénysugarakból nyeri a mérőpontokat. Tehát egyidejűleg valóban pontoknak a sokaságát tudjuk rögzíteni. A csíkmintázaton belül a sávszélesség nem túl kicsi, néhány milliméteres tartományba esik, és az ennél sűrűbb mintavételt pedig úgy oldják meg, hogy ezt a mintázatot mozgatják a felületen, és a mozgatás közben pedig az optikai szenzor folyamatos adatrögzítést végez. Szeretném még megemlíteni, anélkül, hogy részletekbe mennék, hogy az eszköznek a nagy pontossága nem csak annak köszönhető, hogy nagyon sűrű pontfelhőt sikerül rögzítenünk, hanem maga az optikai szenzor is különlegesen van összeállítva, ugyanis ez egy kétkamerás rendszer, és ezzel a két digitális kamerából álló rendszerrel tulajdonképpen fényintenzitás változásoknak a fázis késéseiből generál pontokat a rendszer. A mérési folyamatot egy videón keresztül fogjuk megnézni. Ezen a videón az optikai szenzor most háttal látható, szemben pedig a digitalizálandó tárgy, amely jelen esetben egy bonyolult geometriával rendelkező hengerfej. Egyetlen nézetből készült felvétel után a kijelzőn azonnal megjelenik a rögzített pontfelhő, és hát egy nézetből a kamera számára látható felületek kerülnek azonnal feldolgozásra. Természetesen egy adott nézetből nem látunk rá minden felületre, vannak takart felületek, és a takart felületeknek a megjelenítésére a tárgyat forgatjuk több nézetből készült felvételek segítségével épül egymásra a modell, és az újabb részletek mindig felkerülnek a számítógépes kijelzőre. Ezen a videón tehát háttal látjuk az optikai érzékelőt, és szemben velünk pedig a digitalizálandó tárgyat, amely jelen esetben egy nagy geometriai bonyolultsággal rendelkező hengerfej. Az adott nézetből gyűjtött mérőpontok a háttérben látható kijelzőn azonnal megjelennek. Egy adott nézetből az optikai szenzor számára csak adott felületek láthatóak, természetesen vannak takart felületek, és a takart felületek megtalálására kell a tárgyat forgatnunk, különböző nézetekből ezt a felvételt megismételni, és így aztán minden különböző nézetből nyert mérőpont sorozattal tovább épül a háttérben a kijelzőn látható modell. Az előző videón rekonstruált modellnek a kiértékelését látjuk ezen a dián. Általában a felület digitalizálásnál a cél az, hogy a digitalizált objektumot mérjük, minősítjük, és ennek az egyik nagyon gyakori módja az, hogy a felületet az előzetes tervekhez tudjuk hasonlítani, ami ma már minden esetben egy CAD modell. Nézzük ezt a folyamatot ezeken az ábrákon. A bal felső ábrán látjuk a hengerfej eredeti tervét, tehát ez a CAD terv modellje. A mellette lévő ábrán látjuk a videófelvétel alapján rögzített, rekonstruált modellt, annak most már a CAD modelljét. A két modell egymásba csúsztatásával elvégezhető az összehasonlítás. Az alsó ábrákon az eltéréseket látjuk. A kiértékelő szoftver az eltéréseket különböző színekkel jelzi. A kiértékelésnél mindig valamilyen színskálát is mutat. A különböző színek különböző eltéréseknek felelnek meg. Természetesen nem csak a teljes felület eltéréseinek a megjelenítésére van lehetőség, hanem bármilyen kicsi részlet, akár egy adott pont vagy egy metszetnek a részletes kiértékelése is elvégezhető, akár teljes mérési jegyzőkönyvek készíthetők ezzel az eszközzel. Szeretném még megemlíteni, hogy ez a módszer már a mérnöki gyakorlatba abszolút bevonult, nagyon gyakran igényelt és alkalmazott módszer. A következő háromdimenziós technika, amit látni fogunk, a konfokális lézermikroszkópia. Ha egy konfokális lézermikroszkópot egy hagyományos fénymikroszkóphoz hasonlítunk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a konfokális mikroszkóp majdnem kétszer olyan pontos, mint a fénymikroszkóp, és a felbontása is nagyon ígéretes, hiszen már szubmikronos tartományban tudunk leképezéseket végezni vele. Ennek a nagy pontosságnak az oka a mérési elv maga. Ezen a vonalas ábrán látjuk a mérési elvet. Lézernyalábot vetítünk a minta felületére egy optikai rendszeren keresztül, és az optikai rendszer úgy van megtervezve, hogy csak az objektív lencsének a fókusz síkjáról érkező visszavert sugarak kerülhessenek be a detektorba. Ezen az ábrán a fókusz síkról visszaérkező fénysugár, lézersugár útja folytonos vonallal van jelölve. Látjuk, hogy ez a folytonos sugár be tud kerülni a detektorba. A fókussík alul vagy fölüli tartományokból visszaverődő sugarak azonban itt ezek szaggatott vonallal vannak jelölve, nem tudnak bejutni a detektorba, mert a detektor alatt elhelyezett rés felületeinek ütköznek. Tehát ez a pontos mérési módszer az oka annak, hogy egy nagy felbontású eszközzel rendelkezünk. Ez a fókuszpontban végződő lézernyaláb felfogható úgy is, mint egy egycsúcsban végződő tűszonda. Ezért aztán egy időpontban a minta egyetlen pontjáról nyerünk információt a detektorban, és ez miatt a pásztázást kell végeznünk a felületen. A pásztázás síkonként végezzük tehát, és a sík, a pásztázó sík mindig az objektív lencsének a fókusz síkja. A pásztázás során nem a nyalábot mozgatják, hanem egyszerűbb megoldás az, hogyha a mintát mozgatják a nyaláb alatt. Azután a különböző egymás fölötti és alatti párhuzamos síkokon elvégzik hasonló módszerrel a pásztázást, és a végén a rétegfelvételekből elkészítik a háromdimenziós felületnek a rekonstrukcióját. A berendezést magát látjuk ezen a képen. Hát nem volt még olyan sok időnk a kipróbálásra, hiszen még nincs két hónapja, hogy ezt a mikroszkópot telepítették az anyagvizsgáló laborunkban. Ilyen rövid idő alatt a tapasztalataink a következők. Ilyen mikroszkópokkal lehetett találkozni korábban is, hiszen biológiai, gyógyászati alkalmazásokban használták ezeket az eszközöket már korábban. Ipari alkalmazásokkal azonban még nem találkozhattunk, hiszen az ipari alkalmazásba vonás most kezdődik csak el. Az eddigi tapasztalatok alapján egy előnyt szeretnék még kiemelni. Elmondtam, hogy milyen előnyökkel rendelkezik ez a mikroszkóp a fénymikroszkópokkal szemben. Azt is jegyezzük meg, hogy az a felbontás, amit produkálni tud ez a berendezés, már az elektronmikroszkópnak a leképezési tartományába esik. Tehát ez felület minősítésekre alkalmazható, ez az eszköz. És az elektronmikroszkóppal összehasonlítva annyival tud hozzájárulni annak a tudásanyagához, hogy Z-irányú méreteket könnyen, gyorsan és jól tudunk vele rögzíteni. Ezt a folyamatot megint egy videón fogjuk végignézni. Azonban, hogy lássuk, hogy miről van itt szó, elmondom, hogy mi ez a példa. Ez egy motorblokk felületéről készült domborzati kép lesz, és ennek az anyaga egy alumínium-szilícium hipereutektikus ötvözet. Mi már anyagismeretből az alapozó tantárgyaknál tanultunk arról, hogy egy ilyen összetételű ötvözet szerkezete szilícium kristallitokból áll, és eutektikus szövetelemekből. Az utóbbiak, az eutektikus szövetelemek lágyabbak, mint a szilícium kristallitok, és ezeket, a lágyabb részeket szokás maratni mechanikus vagy kémiai úton, olyan célból, hogy a futófelület a keményebb szilícium kristallitokon testesüljön meg. Az eredmény egy jellegzetes felületi domborzat lesz, és ennek a leképezését fogjuk látni a következő videón. Az elején a mikroszkópnak a kezelő felületét látjuk. Itt most egymás mellett sorozatban látjuk a különböző rétegfelvételeket. Ha egy rétegfelvételt kiválasztunk, akkor megnézhetjük azt, hogy először is, hogy milyen intenzitási jeleket sikerült a detektornak érzékelnie. Ezeknek az intenzitás jeleknek a burkoló görbéje lesz tulajdonképpen a felület domborzata. Azt megfigyelhetjük még közben, hogy ez a pásztázott felület tulajdonképpen körülbelül százszor 100 mikronos területet jelent, és a vizsgált domborzat magasság pedig 10 mikronnyi tartományba esik. Az eredményt egy színskálával is szokás megmutatni. A domborzatot megint csak elszínezéses módszerrel mutatják. Itt a különböző színek most is különböző eltéréseket jelentenek. Ezek az eltérések viszont egy adott nullnívótól való eltérést jelentenek. Látszik, hogy a szilícium kristallitok felületei jól kirajzolódnak most már ezen a domborzati képen. Az Z-irányú eltéréseknek a mérését függőleges metszetekkel végzik el, tehát ha függőleges metszősíkkal vizsgáljuk ezt a leképezést, akkor egy burkoló görbét kapunk, és ezen a burkoló görbén szokás megnézni a méreteltéréseket. A piros vonal jelenti a burkoló görbét, ami itt az alatta mutatott diagramon külön ki van részletezve. Ezen a diagramon megkereshetjük a felső és az alsó mélypontokat, tehát könnyen megtalálhatjuk két pont közötti Z-irányú távolságot. Ez valóban gyorsmérés, mint ahogy ezen a videón látszik is. Természetesen ezeket a metszősíkokat és ezeket a burkoló görbéket bármelyik pozícióban vizsgálhatjuk, és ezeknek a metszősíkoknak vagy burkoló görbéknek az orientációját is tetszőlegesen fölvehetjük, nem csak az oldallapokkal párhuzamosan, hanem bármilyen tetszőleges szögben is. A konfokális lézermikroszkópról tehát még viszonylag kevés tapasztalatunk van, a műszaki alkalmazásba vonás minden féleképpen megtörténik most már, és hát várjuk, hogy mi lesz ennek a jövője. A következő alkalmazásunknak azért több múltja van az egyetemünkön is. Még itt sem tartunk, itt is csak az első évnél tartunk, de azért jóval több tapasztalatról tudunk most már beszámolni. Az ipari komputer tomográf berendezésről van itt szó. Ezen a képen látjuk, hogy hogyan néz ki ez a berendezés. A különlegessége ennek a berendezésnek az, hogy 800x800x1200 mm-es munkatérrel rendelkezik. Ebbe a munkatérbe helyezett tárgyakról tudunk leképezést készíteni. Itt azonban nem tudunk teljes teret kitöltő leképezést végezni. Az eredő fal vastagság az, amire van korlátunk, és ez acélok esetében 70 mm, alumínium öntözetek esetében pedig 120 mm. Különlegesség még az is, hogy kétféle röntgencsővel rendelkezik a berendezésünk, egy nagy feszültségűvel és egy kisebb feszültségű röntgencsővel tudunk méréseket végezni. Van két detektorunk is, két fajta detektorunk, sík detektorunk és vonaldetektorunk. Természetesen számítógépes kezelés és kiértékelő rendszerünk is van a berendezéshez. A rekonstrukcióról szeretnék egy kicsit beszélni. Hogyan történik egyáltalán a leképezés és a szerkezetnek a rekonstrukciója? Ezen az ábrán most bal oldalon látjuk a röntgen sugárforrást, amelyből a röntgen sugár a középre helyezett vizsgálandó tárgyon keresztül a jobb oldalon található sík detektorra érkezik, és ott különböző intenzitású jeleket képez. A sík detektoros módszerrel a teljes térfogat leképezhető, azonban nem elég egy felvétel készíteni, hiszen ebből még nem tudunk háromdimenziós szerkezetet rekonstruálni, ezért a vizsgálandó tárgyat forgatni kell, és több nézetből el kell, több szöghelyzetből el kell készíteni a felvételeket, hogy a teljes rekonstrukciót el tudjuk végezni. A vonaldetektoros módszerrel pontosabb leképezéseket lehet végezni, hiszen itt egyszerre csak egy keresztmetszetről, egy rétegről tudunk leképezést készíteni. A sugárforrás most is a bal oldalon látható. A röntgensugár egy keresztmetszetet világít át, és a vonaldetektoron kapunk különböző intenzitású jeleket. A tárgyat most is forgatni kell ahhoz, hogy több szöghelyzetből vissza tudjuk szerkeszteni a vizsgált tárgynak a szerkezetét. Nézzük, hogyan történik ez. Ezen a felső animáción azt látjuk, hogy ha egy adott alakú tárgyat átvilágítunk, most jobb oldalon látjuk a röntgensugárforrást, középen ismét az átvilágítandó tárgyat, amely egy ilyen háromszög-szerű alakzat, és a bal oldalon látjuk a vonaldetektoron mutatott intenzitás változásoknak a görbéjét tulajdonképpen. Hát különböző szöghelyzetekben készítünk leképezéseket, és azután mi történik, hogyan történik a rekonstrukció. A szökhelyzeteknél megnézzük az intenzitás képeket, és azokból megkeressük az azonos intenzitású pontokat. Az azonos intenzitású pontoknak a visszavetítésével metszetként kiadódnak az azonos intenzitású területeknek a burkoló görbéi. Hogyha csak három irányból, három szöghelyzetből készítenénk átvilágítást egy csőkeresztmetszetről, akkor egy hat keresztmetszetű csőről kapnánk eredményt, de látjuk, hogy minél több elforgatott helyzetben ismételjük a leképezést, annál pontosabb lesz a rekonstrukció, és annál jobban közelít a rekonstruált keresztmetszet a valóságos keresztmetszethez. A rekonstrukció utolsó lépése az, hogy a rétegfelvételekből elkészítsék a teljes háromdimenziós szerkezetet, és a kimenet itt is CAD modell. Az ipari alkalmazások céljai minden esetben egy általános szerkezet, háromdimenziós szerkezet rekonstrukció nagy pontossággal. Itt a pontosság egy nagyságrenddel jobb, mint a felület digitalizálásnál láttuk. A szerkezet rekonstrukciót, ez most már egy rekonstruált szerkezet, amit itt látunk ezen a videón. Kétféle megjelenítésben látjuk egymás után a forgatás során. Van az átlátszó modell, vagy a CAD technikában üvegmodellnek nevezett megjelenítés. Ez azért hasznos, mert itt elszínezésekkel lehet látni a folytonossági hiányokat vagy zárványokat is. Most ismét látjuk az üvegmodellt, zöld és kék színnel látunk folytonossági hiányokat, illetve zárványokat. A kitöltött modellen pedig a teljes szerkezet jól látható. Tehát a teljes szerkezet rekonstrukcióval együtt inhomogenitás vizsgálatok is elvégezhetők, és természetesen bármelyik belső szerkezet részlete tovább elemezhető különböző méréseket bármelyik metszeten, illetve metszet részleten el lehet végezni. A következő alkalmazási példa egy termosztát szerkezetnek a fárasztásos vizsgálata során történt. Ugye azt nem említettem még, hogy a komputer tomográfos vizsgálat, roncsolásmentes anyagvizsgálat, és ebben az esetben nagy hasznát vettük ennek a módszernek, hiszen a fárasztásos vizsgálat során több alkalommal meg lehetett szakítani a vizsgálatot, és röntgen felvételek alapján ellenőrizni a szerkezet belsejét. Itt a feladat az volt, hogy a szerkezet belsejében látható elektromos kontaktusoknak a megszakadását ellenőrizzük. A röntgen, a CT röntgen leképezés nek a nagy előnye az, hogy a bonyolult szerkezetek különböző komponensei felismerhetők, ezek eltávolíthatók a modellről, és a belső szerkezet vizsgálható, analizálható. Felvetődik a kérdés, hogy ha van nekünk ez a nagy tudású komputer-tomográf berendezésünk, akkor van-e szükség továbbra is a felület digitalizálásra, hiszen a belső szerkezettel együtt természetesen a külső felületek is rekonstruálásra kerülnek. Ez a két módszer egymással párhuzamosan tud működni, hiszen ha összehasonlítjuk a felület digitalizáló módszerrel a térfogat digitalizálást, akkor a felület rekonstrukciónál azt látjuk, hogy az sokkal gyorsabb módszer, mobilis helyszínre szállítható az eszköz, és működés közben vizsgálhatók, analizálhatók különböző minőségbiztosítási kérdések. A CT berendezés esetében ez így nem igaz, ez egy helyhez kötött laboratóriumban történik, ide a vizsgálandó tárgyakat be kell szállítani, a vizsgálati idő lényegesen hosszabb és költségesebb is, mint a felületrekonstrukciós módszereknél láttuk. A negyedik módszer, amit szeretnék bemutatni, az a fémporok lézeres szinterezésének a folyamata. Ez a háromdimenziós technika alapjaiban különbözik az eddigiektől, hiszen eddig mindig rekonstrukciós módszereket láttunk, itt pedig egy fordított módszert fogunk látni, tehát tényleges térfogat építésről van szó, fémporok lézeres szinterezésével. Ennek a folyamatnak a kiindulása egy tervezés, egy mérnöki terv, egy CAD modell, és a berendezésnek a számítógépes kiértékelő rendszere most ezt a CAD modellt vékony rétegekre szeleteli, és azután vékony rétegenként egymásra épülve építi fel magát a háromdimenziós testet. A folyamat azonos vagy hasonló a gyors prototípus gyártásban már megtalálható párhuzamos folyamatokkal, párhuzamos módszerekkel. Ez a lézeres szinterezési elv azonban alkalmas arra, hogy nem csak műanyag, hanem fémporokon is tudjuk alkalmazni ezt a módszert. A berendezésünk belseje három részre van osztva, három térfogatot látunk elkülönítve függőleges falakkal, és ezek a elkülönített térfogatok részek úgynevezett kádak, alsó lapjai függőleges irányban mozgathatók. A jobboldali kádba töltik be a fémport, és azután a jobboldali kádba egy porterítő henger vagy léc segítségével áttolják a port a középső kádba, ahol az anyagépítés történik. Az áttolással egy új réteget terítenek el, és a réteg elterítése után egy lézer sugárral pásztázzák végig ezt a rétegeket. Csak azokat a területeket pásztázza a lézersugár, ahol anyag van a keresztmetszetben, a többi részt érintetlenül hagyja, így a megmaradt por újra felhasználható, tehát ebben a folyamatban nincs anyagveszteség. Hát egyetlen rétegnek az elterítését látjuk a felső két ábrán, és még itt a baloldali alsó ábrán is a befejező lépését, a jobboldali alsó ábra pedig már sok egymás utáni rétegnek az elkészítése után mutat egy újabb lépést, tehát az egymás utáni rétegek sorozataként kapjuk meg a terméket tulajdonképpen. Tehát fémporokkal dolgozunk, sokféle fémporral kipróbálták már ezt a módszert. Találkozunk acélporokkal, rozsdamentes és nagy szilárdságú meredzsink acélporokkal, de más fémek ötvözeteivel is lehet dolgozni, kobaltkrom ötvözetekkel, alumínium, titán és nikkel ötvözetekkel is tudunk dolgozni. Ebben a táblázatban mechanikai tulajdonságokat is látunk összefoglalva. Ezek természetesen lézeres szinterezéssel készült mintáknak a mechanikai tulajdonságai. Összességében azt mondhatjuk, hogy az ilyen módszerrel készült termékeknek a mechanikai tulajdonságai ugyanolyanok vagy jobbak, mint a hagyományos módszerekkel készült termékeknek a tulajdonságai. A tapasztalataink itt a legcsekélyebbek, hiszen ezt az új berendezésünket csak néhány napja telepítették az egyetemi laborban, úgyhogy ez az egyetlen díja az, amit nem a saját tapasztalatainkból, saját munkákból válogattam össze, de azért mégis alkalmazás oldalról szeretném megmutatni azt, hogy milyen esetekben szokás ezt a módszert már is használni. A felső baloldali ábrán fogtechnikában használatos fogpótlásoknak a mintáit, a szerszámait látjuk. Ezek biokompatibilis kobalt-króm ötvözet szinterezésével készültek. A jobb oldali ábrán egy titán porból szinterelt kerékpárfék alkatrészt látunk. Hát ez sem egy egyszerű geometriai alakzat, de itt inkább azt szeretném kiemelni, hogy ez még nyers állapotban van, és itt megemlítem azt is, hogy a szinterezett alkatrészeknél mindig szükség van egy utólagos felületkezelésre, ami itt ennél az alkatrésznél nem történt meg. Az alsó példák a repülőgép iparból vannak, nikkel porokból szinterelt repülőgép alkatrészeket látunk. Hát említettem, hogy kevés tapasztalatunk van, felkészülésre volt időnk, ez alatt megpróbáltuk megkeresni, hogy milyen előnyöket lehet majd kihasználni ezzel az újfajta technológiával. Mi szeretnénk hangsúlyozni azt, hogy egy új, méghozzá drasztikus tömegcsökkentési lehetőség tárul ezzel a technológiával elénk, hiszen az eddig tömör alkatrészek helyett lehetőségünk lesz egy belső, például rácsos szerkezettel megtámasztott héjszerkezetnek az alkalmazására, és itt ennek egy számítógépes optimalizálását már a felkészülési időszakban elkészítettük, és a bal oldalon pedig mutatjuk az imént tegnap este elkészült első saját termékünket is. Így néz ki a berendezésünk, működés közben pedig azt látjuk, hogy hogyan történik egyetlen rétegnek a szinterezése. A lézersugárnak a pásztázását látjuk. Látjuk, hogy csak azokat a területeket pásztázza, ahol anyag van a építendő tárgy keresztmetszetében. És hát ennek a videónak a sebessége lassúbb, mint a tényleges sebesség, amit nem bánunk, mert így legalább látszik a pásztázás folyamata. A pásztázás után jön a következő réteg, aminek az elterítését látjuk most, tehát a következő réteg elterítésével folytatódik a folyamat. Itt látjuk az elterítést, és az új réteg még kezeletlen. Szeretném összegezni az eddig látottakat, tehát valóban négy nagyon új háromdimenziós technikát láttunk. Van közöttük olyan, aminek az ipari alkalmazása még csak most kezdődik el az ipari alkalmazásba vonása. Az elsők között vagyunk, akik kipróbálhattuk, és önök is az elsők között vannak, akik egyetemi hallgatóként ezeket láthatják. Vannak a módszereink között olyanok, amikben már van egy kicsi tapasztalat, az ipari alkalmazás megtörtént ugyanis. Ezeknél azt emelném ki, hogy az ipar részéről az érdeklődés nagyon intenzív, és minden bizonnyal ez a folyamat egyre intenzívebb is lesz az ipar részéről, és én azt remélem, hogy önök, mint leendő gépészmérnökök, a gépészmérnöki gyakorlatuk során ezekkel a módszerekkel minden bizonnyal találkozni fognak, vagy ugyanilyen formában, vagy pedig továbbfejlesztett változatban. Szeretném megköszönni a figyelmet.